a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Szép estét, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. Ketten vannak a stúdióban, két vendégem, a Lajkó Ferenc, a Digela Consulting ügyvezetője, iparági szakértő, és Böröndi Levente, a Waberez nemzetközi operációs igazgatója. Én Ércfalvi András vagyok. Tovább nyílt az olló a harmadik negyedévben, már veszteséges a közúti fuvarozás, ez egy egészen friss sajtóanyag, ami előttem van, KFX Q3-as riport, és azt kérdeztem rögtön Lajkó Ferenctől, aki nem olyan régen, talán egy hónapja volt itt a stúdióban, hogy ezekre az adatokra kalkulált-e, ennyire rossz volt-e a kép egy hónappal ezelőtt, vagy még meglepőbbek lettek a számok, az adatok, az adatsorok?
Szervusz András, köszöntöm a hallgatókat. Hát bizonyos elemei ennek a mostani friss, pontos képnek, ami ebből a közúti fuvarozási árindex harmadik negyedéves jelentéséből ugye kiderül, az látható volt előre, tehát az, hogy a költségek így alakulnak, ez egy bizonyos trendet követ, amiben most nem történt fölfelé vagy lefelé drasztikus kiugrás. Ami nem volt látható, az, hogy emellé a költség emelkedés mellé, ami mind a belföldi, mind a nemzetközi fuvarozásnak a szereplőit érintette, amellé egy árcsökkenés párosul, és az árcsökkenés ez nem is kevés, és a kettő eredője az pedig már egy olyan helyzetet okoz, amiben a közúti fuvarosok, belföldi és nemzetközi szereplők egyaránt a jó része veszteséget termelt a 2023 Q3-ba.
Igen, mert amikor legutóbb beszélgettünk, és köszönöm szépen, mert azt mondtátok, hogy tegeződhetünk, úgyhogy most én is tegeződésre váltok. A Q2-nél már ezt nagyjából, ahogy mondod, prognosztizálni lehetett, ugye, és ez nem olyan régen beszélgettünk ott azokról az adatokról.
Így van, a költségek tekintetében mi egyébként olyan 8-10%-os előrejelzéssel éltünk erre az évre vonatkozólag, és ugye ez a negyedévre szépen épül fel, sajnos. Tehát most ott tartunk, hogyha a tavalyi harmadik negyedévhez viszonyítjuk az adatokat, akkor a nemzetközi fuvarozás már 9,6%-os költségnövekedésnél jár, a belföldi fuvarozás pedig 8,1%-nál, tehát kezdik közelíteni, és nagy valószínűséggel a Q4-be el is fogja mindkét terület érni a 10%-ot, esetleg lehet, hogy kissé meg is haladja, de nagyságrendileg ez a 10%-os költségnövekedéssel kell számolni.
Egy picit a KFX-ről mondasz három mondatot, hogyha valaki esetleg nem hallotta a múltkori beszélgetést, vagy újdonság neki, csak hogy tudjuk, hogy mire jó a KFX árindex.
Tehát a közúti fuvarozási árindex, hogy a neve is mondja, hogy a közúti fuvarozásnak az árát indexálja oly módon, hogy megméri egy adott negyedévben a top 50 cég közül 22-nek a pénzügyi adatait figyelembe véve, hogy milyen tényváltozások történtek a költségekbe. Ezeket ugye a költségeknek a súlyával és a változás mértékével ugye súlyozva alakul ki egy olyan iparági átlag, ami megmutatja, hogy a belföldi és a nemzetközi fuvarozásnak hogyan alakult a költség helyzete, tehát mennyivel nőtt vagy csökkent, ugye nem minden elem nő, például az üzemanyag az tavalyhoz képest most olcsóbb.
Tehát most még.
Hát igen, igen. Ezt ugye igen. Mindig változik föl és lefelé.
De azt tudjuk, hogy annál változni fog fölfelé.
Így van, és az árindexben ezen kívül figyelembe vesszük még a nemzetközi fuvarozás esetében az euró-forint árfolyamának a változását, ami jelentős hatással bírhat a profitabilitásra, illetve az önköltségre, és figyelembe vesszük a hatékonyság termelékenységnek a két legfontosabb mutatóját, a kilométerfutást, ami ugye egyfajta eszközkihasználtság mérőszám, és figyelembe vesszük az üres futásoknak a mértékét, ami szintén negyedévre változhat, tehát lehet kedvezőbb a helyzet. Általában, hogyha jól megy a biznisz, tehát van elég szállítani való, akkor a kilométerfutás, az egy kamionnak a havi teljesítménye emelkedik, az üres futásoknak pedig a mértéke csökken, vagyis ezek jobb önköltségpozíciót okoznak. Úgyhogy mindezeket összesítjük, és így jön ki ugye a közúti fuvarozási árindex. És hát azon kívül, hogy itt hogy különböző műsorokban vagy újságcikkekben ugye ezeknek az elemzésével foglalkozunk, ezen kívül a közúti fuvarozási árindexnek a legfontosabb felhasználási területe, az ugye az ügyfelek és a fuvarozók
több irányú, igen,
részéről ugye jelentkezik, hiszen nincs ehhez hasonló olyan kapaszkodó, amit mondjuk a szerződések indexálásához tudnának használni, tehát ebből lehet kiindulni, és hangsúlyozom, ugye ez nem csak az üzemanyag árat tartalmaz, az üzemanyag árat mindenki tudja követni. Utána tud
keresni,
ez egy nyilvános adatok, ezt jól lehet számolni hónapról hónapra, vagy akár hétről hétre is, tehát itt mi minden költségtényezővel számolunk az árindexben.
Jó, mert azért a beszélgetés végén, a napvendégem is a végén, azért majd mondjuk el, hogy a felhasználási módja ennek az árindexnek, azok miért izgalmasak, meg hogy izgalmasak. De ez akár kiderülhet a Böröndi Leventével folytatott beszélgetésben a következő percekben, hogy a Waber ezt nemzetközi operációs igazgatója, és örülök, mert tulajdonképpen Ferenc, mint iparági szakértő, egyrészt nagyrészt hozza az elméletet, de most tulajdonképpen ezt látjuk a mindennapi gyakorlatban, és a több 50-ben nagyon előkelő helyen, amit említettél, hogy a Waber ezt az ott van. Szóval mindezt, amiről Ferenc eddig beszélt, ti hogyan élitek meg? Mire számítottatok? Akár okozott-e meglepetést a KFX Q3?
Szervusz András, üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm szépen az ismételt meghívást, nagyon megtisztelő a számomra. Én úgy gondolom, hogy a Q1-Q2-es időszak, amikor legutóbb beszélgettünk a piaci trendekről, akkor egy ellentétes tapasztalatok jöttek a Waberers oldaláról, tehát mi egy teljesen más periódust éltünk meg a Q1-Q2 időszakban, viszont a Q3-ban már a negyedév során az általános európai fuvarozási kereslet csökkenésének a hatása az markánsan jelentkezett nálunk is, és példanélküli időszakot éltünk meg, amikor július közepétől normál esetben augusztus végéig tartanak általában nyári leállások a termelő cégeknél. Ez most egy sokkal koncentráltabban és sokkal hosszabb ideig tartott, főként az autóipari megrendelőink esetében, ami egy példanélküli eset, és hogyha csak a saját oldalunkról közelítjük meg ezt a kérdést, akkor előfordulhatok hetek, amikor 30%-os forgalom visszaeséssel szembesültünk a nemzetközi piacon, mind a mellett pedig megszűnt létezni az úgynevezett spot piac, amit megközelítés szempontjából nézzük úgy, hogy a Waberersnek kétfajta ügyfélköre létezik, az egyik, akivel szerződött ügyfelek, őket hívjuk a kiakán nagy ügyfeleinknek, illetve a spot piac, ahol nem rendelkezünk szerződéssel,
vannak a hosszú távú, stabil, meg vannak a
megrendezésekkel dolgozunk együtt, tehát hogy ez ilyen szempontból abszolút megjelent, és a negyedévet még ilyen szempontból pluszban sújtotta ugye az üzemanyag áremelkedés, bár az üzemanyagról ugye beszéltünk az előbb is, hogy ez könnyen nyomon követhető, és az elmúlt években most már kialakult üzemanyag klauzulák most már szabályozzák a szerződéseket, van benne egyfajta automatizmus mind a két irányba, ha csökken, ha emelkedik, az megjelenik az árban, de mivel ez egy csúsztatott hatás, ennek a nagy részét ebben a negyedévben ugye elszenvedtük, mert egy hónapos vagy negyedéves változások vannak az üzemanyag klauzulák szempontjából. Ipari termelés, hogyha volument hatást nézünk egész Európa tekintetében, akkor egy nagyságrendileg összességében az egész tevékenységünkre nézve egy 2%-os visszaesést tapasztaltunk, ami markánsan megjelent az Olaszország, Spanyolország és Németországot emelném.
Csak itt teszem, hogy ezen folytasd egyszer, csak pont most hallgattam, igen, hogy jöttem a stúdióba, egy hírben egy szakértő mondta azt, hogy egyre rosszabb hírek érkeznek a német iparházatájáról. És azért szeretem nagyon egyébként a Ferenccel folytatott beszélgetést, meg az ilyen beszélgetések a KFX-ről, mert ezek nagyon jó prognózisok, nagyon jó mutatják azt, akár csak a Rail Cargo-nál, de nálatok is nagyon mutatja azt, hogy a vasút és a közút, mint két nagyon érzékeny szenzort. Uh-huh. Rögtön lehet tudni, hogy körülbelül mi várható a következő 2-3-4 hónapban, még a laikusok számára, és bocsánat, ezt nem csak folytasd.
Igen, tehát hogy ugyanezt az időszakot ugyanúgy megéltük, és a Németországot szóba hoztadott, egy elég markáns 4-5%-os visszaesés történt, holott ugye Európa motorja Németország.
És Magyarország be van kötve oda rendesen.
Igen. A másik, ugye így ha Nyugat-Európát veszük figyelembe, de ugye Kelet-Európát, ami számunkra fontos, ugye két piac, ugye Magyarország és Lengyelország, pedig a lengyel leányvállalatok szempontjából, ott ugyanekkora nagyságrendileg egy ugyanekkora visszaesést tapasztaltunk.
A Q1-Q2 azt mondtad, hogy eltérő volt, amit ti érzékeltetek, mint ami az Ámendexben van. És akkor az ember mit gondol szakemberként, szakértőként? Mind a ketten azokat, hogy mit gondoltál, amikor egy sem úgy nézett ki, mint az ember, kettő sem, és akkor bejut a harmadik.
Tehát a fuvarozási piacon belül nagyban megkülönbözteti, inkább azt mondom, a területeket egymástól, hogy milyen ügyfélkörrel rendelkezünk. Nekünk a 2000 22 második felét és 2023 évre a stratégiánk az volt, hogy a szerződött ügyfeleknek a körét az bővítsük, és az autóipar felé mozduljunk el. Ezért volt nagy különbség a mi megtapasztalásunk, illetve Ferencnek a szélesebb körül megtapasztalása Q1-Q2 időszaka kapcsolatban. Az autóipar az egész 2023, én azt mondom, hogy az augusztus kivesszük belőle, akkor a megrendelés elmaradások miatt, amit az előző időszakra átcsúsztak, nem azt mondom, hogy szárnyal, de ugyanezt a magas volument vitték magukkal, és ez segített bennünket. Képest, viszont maga a leállás, ami tervezett leállás volt, mert előre bejelentették ezek a cégek, koncentrált leállás, ugye az a volumen kiesése járt, és ezért fordította át, már ahogy a negyedéves jelentésünkben is megjelent, a nemzetközi fuvarozási tevékenységünk veszteségbe fordult a Q3-as időszakban.
Ezért jó, hogy az árindexben ezek a közzétett adatok szerepelnek, akár 22 szereplőtől, mert így áll össze akkor a globális piac a közötti fuvarozásról.
Így van. A legtöbb cég, ugye, azok nem tőzsdei jegyzettek, tehát ők ugye a válaszadóink között másképp működnek, mint a tőzsdei cégek, akiknek ugye nyilvános jelentéseikből tudunk dolgozni.
Akkor most nyilván a következő kérdés az, hogyha már az előbb a prognózist mondtam meg, hogy miért szeretem ezeket a beszélgetéseket, hogy ti mit láttok a folytatás tekintetében?
Hát a folytatás tekintetében nem látunk nagy változást. Nagyon jó lenne a szakmának, hogy egy pozitív változás, de nem látszik. Ugye itt az alapprobléma, hogyha a nagy képet nézzük még a Q3-as tényekre visszautalva, az, hogy nőnek ugyan a költségek, tehát hogy a közel 10%-kal magasabb a költségek, ugye 9,6 és 8,1, de most vegyünk egy ilyen
belföld nemzetközi.
Egy ilyen 9-10%-os átlagot, miközben ugye a díjak tavalyhoz képest, Q3-hoz képest mérten, pedig 2-4%-kal csökkentek. Tehát akárhogy is nézzük, itt egy 12-14%-os gap van, amit már profitba értendő. Tehát ez a szakma pedig átlagosan nem rendelkezik 14%-os.
Egy számjegyű, ezt a múltkor beszélgettünk.
Tehát itt a 6-8%-hoz már nagyon jónak számít. Nyilván egyes cégek lehetnek ennél jobbak, de a lényeg az, hogyha csak a fuvarozási tevékenységet nézzük, és nem nézzük az összes a raktározást, vagy mást, amivel esetleg a cégek foglalkoznak, akkor ezért tudjuk mi azt mondani, hogy bizonyára a fuvaros cégeknek a fuvarozási tevékenysége már veszteséges. De ugye a kérdés az, hogy történhet ez meg, hogy emelkednek a költségek, nyilvánvaló mindenkinek, ráadásul, hogy ilyen inflációs környezetben ezt nem hiszem, hogy nagyon sokat kell magyarázni mondjuk egy ügyfélnek, egy gazdasági szereplőnek, hogy mi történik a gazdaságban, tehát hogy nőnek az árak, mégis csökkennek, ugyanis nem a költségek növekedése az, amik alapján a fuvarozási árak, a fuvarozási szerződések árai létrejönnek, hanem a kereslet, kínálat ugye határozza meg az árat, és mivel ebben a recessziós környezetben, ahogy a Levente is utalt rám, nagyon komoly volumen elmaradások vannak, tehát akár az ipari termelést nézzük, ugye most a KSH-s adatokra ha visszautalunk, ugye mély repülésben van az ipari termelés, a Q3-ban ugye 5,1%-kal volt alacsonyabb a volumene, a kiskereskedőben pedig 7,3%-kal. Ezek a megrendelés mennyiségek, ezek az árulapok hiányoznak. Ennek a következménye az, hogy mivel a fuvarozók nem csökkentették még lényegesen a kapacitásaikat, a belföldi fuvarozás nem elindult, a nemzetközinél még nőtt is, ami egyfajta tehetetlenség. Tehát mivel nem csökkent a kapacitás, túl kínálat van kamionban.
Tehát megvannak a szerelvények, megvannak a személyzet hozzá, megvannak a sofőrök hozzá. Nem tudtak karcsúsítani.
Kényszer vállalni kell egyes esetekben, nincs elég mennyiség, megvannak a fix költségeik, tehát kényszer vállalniuk kell, és ez ugye szabad esésbe engedi az árat, és hiába nőnek a költségek, csökkennek az árak, és ez okozza ugye most ezt a veszteséges helyzetet. És ugye nagy kérdés, hogy mondjuk ez a Q4-re, vagy jövő év elejére változhat-e. Mi úgy látjuk, nyilván előre menőleg nagyon nehéz konkrétumot mondani, de a makroelemzések alapján úgy tűnik, hogy az alapfelállás nem változik. Tehát hiába csökkent 9,9%-ra az infláció októberben, ami egy fantasztikus jó hír, de az még mindig majdnem 10%, tehát még mindig joggal gondolhatjuk, hogy Q4-ben, meg a jövő év első negyedévében akár 10% körüli általános költségnövekedéssel lehet számolni, miközben az alapprobléma a volumen oldalról meg nem oldódik meg. A makroelemzések azt mondják, azt mutatják, hogy egészen addig, amíg a reálbérek nem emelkednek, addig a fogyasztás nem fog lényegesen nőni.
Nem kell több fuvar, ilyen egyszerű.
Lassan-lassan múlik azért ez a recessziós helyzet, majd, de itt a fő kérdés a belföldi kereslet nálunk, illetve a belföldi kereslet Nyugat-Európába, hogy a fogyasztók vesznek-e még egy tévét, lecserélik-e az autójukat, vagy vesznek-e még egyet, vagy nem. Mert ha nem vesznek, akkor sajnos ez a megrendelés szegény állapot, ez fenn fog maradni, és ha ez fennmarad, akkor sajnos továbbra is ugye kapacitás felesleg keletkezik. Tehát mi erre mondjuk, hogy itt nem látunk most sem a következő, sem pedig az következő, rákövetkező, tehát a Q24-Q1-be nem látjuk azt a makroelemzések alapján, hogy mitől változna ez a
kitörési
kép.
Pont nem
látjuk. Úgyhogy egyetlen kitörési pont van csak, azon kívül, hogy esetleg a fuvarozók igyekeznek valamilyen kedvezményeket elérni, amire volt is most a napokban, vagy a múlt héten példa, de egyetlen igazi kitörési pont lehet, az pedig a kapacitások csökkentése egészen addig, amíg a kereslet a szolgáltatásaik iránt nem nő meg. És ez az, amit még nem látunk, valószínűleg el fog majd indulni, és egyébként a veszteség ezt katalizálja, tehát azért, amikor jönnek ki ugye a havi mínuszos eredmények, azért minden fuvarozó elkezd azon gondolkodni, hogy akkor érdemes-e ezért megizzadni, ezért ennyi kamion működtetni.
Örönni Levente Váber ez a gyakorlatban, mindez röviden. Aztán elmegyünk egy pár perces szünetre, és aztán szétszálazzuk majd itt a költségnövekedést.
Q3-as időszak után azt mondom, hogy az augusztusi mélypont egy szeptemberi lassú visszaépítkezést és egy októberi nagyon jó időszakot jelentett, de a november, illetve a december hónap azt nevezzük úgynevezett high seasonnek, tehát akkor kellene igazán pörögni a piacnak. Megrendelői oldalról nincsen sehol extra megrendelés mennyiség, nem beszélhetünk egyáltalán növekedésről, inkább stagnálásról is, már akár a autóiparba, elektronikai szektorba, egyéb más területeken inkább csökkenés jeleznek elő az ügyfelek.
Oké, innen folytatjuk akkor a nap vendége műsort, Lajkó Ferenc iparági szakértő, Diglac Consulting ügyvezetője és Böröndi Levente, a Waberez nemzetközi operációs igazgatója a vendégem. Tovább nyílt az olló a harmadik negyedévben, már veszteséges a közúti fuvarozás. Hogy miért és mi várható jövőre, ezzel folytatjuk majd.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.